Tisztelt elnök úr, tisztelt hallgatóság! Előadásom témája tulajdonképpen a lefolyási viszonyok és a talajvédelem közötti kapcsolatnak a felállítása volt, ezért is lett ez a címe az előadásnak. Miről is fog szólni ez az előadás? Hát először is a bevezetőben egy kicsit a lefolyásról, mint a hidrológiai körfolyamat egyik részéről beszélnék, illetve ennek talajvédelmi vonatkozásairól. Utána a felhasznált adatokról, adatbázisokról, illetve a felhasznált módszerről lenne szó. A végén pedig az elemzések kapcsán elért eredményeket mutatnám be, illetve a megfelelő következtetéseket próbálom levonni. A háttérben egyébként a mintaterületen a Rovákia-patak vízgyűjtőjén készült képek láthatók. Ugye a víz életünk alapját jelenti, a napsugárzás és a nehézségi erő hatására egy ilyen állandó körforgásban van, ezt úgy hívják, hogy hidrológiai körforgás. Ez tulajdonképpen kölcsönhatások rendszerét jelenti, ugyanis a levegő és a levegőben lévő vízpára felemelkedik, ott felhő képződik, és ebből szilárd vagy folyékony halmazállapotú csapadék hull. A lehullott csapadéknak egy része beszivárog, tehát a talaj mélyebb részeibe áramlik, a másik része a növényekről és a talaj felületéről elpárolog, illetve tározódhat is a talaj felületén, és ami számomra a legfontosabb volt, ugye lefolyik a talaj felületéről, ezt felszíni lefolyásnak hívják, ugye van felszín alatti lefolyás is. Én vízgyűjtőket vizsgált, illetve egy vízgyűjtőt vizsgáltam, és megállapítható, hogy a vízgyűjtők domborzata geomorfológiai jellemzői rendkívül nagy mértékben befolyásolják a lefolyást, illetve hát a hidrológiai körfolyamatnak a többi elemét is. Ugyanakkor az ember megjelenése is jelentős beavatkozásokat mér egy vízgyűjtőre, ezzel elsősorban a vízgazdálkodás, illetve a vízrendezés foglalkozik. A lefolyás kölcsönhatásban áll még a talajjal is, ugyanis a talaj szerkezete, fizikai tulajdonságai módosítják a lefolyást, és a hirtelen lezúduló esővízek azok pedig módosíthatják a talaj szerkezetét, állapotát, tehát egy ilyen oda-vissza kapcsolat áll fent. Hát ez egy elég régi téma egyébként számomra, már több évvel ezelőtt egy diplomamunkámban a lefolyási viszonyokat vizsgáltam, akkor egy nagyobb területen a Velencei tó vízgyűjtőjén. Aztán volt egy projekt, amiben volt szerencsém részt venni, a Varema nevű projekt, ebben elsősorban vízgazdálkodást vizsgáltam, és hát a PhD kutatásomnak is a témáját jelenti ez a lefolyás vizsgálata. Még a diplomamunkám során vizsgáltam, hogy a Velencei tó vízgyűjtőjén, egyébként a Rovákia-patak részvízgyűjtőjén is csökkent a lefolyás mértéke az 1980-as évektől, és ebből adódott a felvetésem, hogy vajon létezik-e összefüggés a lefolyás mértékének csökkenése és a talaj tulajdonságaiban bekövetkezett változások között. Vagyis tulajdonképpen egy olyan alapkérdés állítható fel, hogy milyen kapcsolat létezik a lefolyás és a talaj degradáció között. Így két hipotézis lehet felállítani, az egyikben azt mondom, hogy lefolyás nagyságának változása független a talajviszonyoktól, a másikban pedig, hogy a lefolyás nagysága igenis összefügg a talajvédelemmel, mégpedig olyan mértékben, hogy csökkenti. Itt tennék kicsit arra, hogy mi is az a talajdegradáció. Ugye a talajdegradáció az tulajdonképpen talajpusztulást jelent. Ez a talajpusztulás ez felosztható vízerózióra, szélerózióra, kémiai vagy fizikai degradációra. A talajpusztulás az egyrészt természetes folyamat, tehát geológiai léptékben is lezajlik. Ugyanakkor van egy úgynevezett gyorsított talajpusztulás, amit hivatalosan is talajpusztulásnak hívnak. Ilyen például az erdőirtás, vagy a megváltozott szántóföldi művelés következtében fellépő talajpusztulás, illetve a víz- és szélerúziónak is van olyan fajtája, amilyen gyorsított talajpusztulást okoz. A talajpusztulás a talajvédelemmel állítható meg, ez talajjavítást is jelent, ez a talajjavítás idegen szóval meliorációnak hívják. Ez a melioráció, ez kémiai, fizikai, biológiai és vízszabályozási beavatkozásokat, intézkedéseket jelent, annak érdekében, hogy a talajtérő káros hatások mértékét csökkentsék. A kiválasztott mintaterületem az a Rovákia-patak vízgyűjtője, ez egy kb. 80 km² nagyságú vízgyűjtő. Erre a vízgyűjtőre az adatgyűjtés során főleg másodlagos adatgyűjtés keretében gyűjtöttem adatokat. Ezekkel részben térbeli, részben attribútumadatokat lehetett gyűjteni. Ugye a modellalkotás során először kiválasztottam a lefolyás szabályozás szempontjából fontos entitásokat, jellemzőket, amelyekkel az úgynevezett lefolyás szabályozási funkciót fogom majd vizsgálni. A logikai modell kialakításhoz ezeket az entitásokat digitalizáltam, azokból a térinformatikai program rétegein az objektumok lettek. A fizikai modellben adatbázisokat kötöttem hozzájuk, és végül műveleteket végeztem velük. A megjelenítési modellben pedig az eredményeket kaptam, tehát olyan rétegeket kaptam, amely tematikus térképeket készítettem. Illetve a számszerű adatokból pedig táblázatok, diagramok készültek. A modellezéshez az ArcGIS 9.3-as szoftvert használtam, a földhasználati változások vizsgálatához pedig az Idrissi Taiga nevű szoftvert használtam fel. És az elemzések során egyszerű és összetett térbeli műveleteket is végrehajtottam. Az adatbázisokat, illetve azok használhatóságát vizsgáltam, mert viszonylag sok adatbázis sikerült összegyűjteni erre a vízgyűjtő területre, és a különböző méretarányú adatbázisokat abból a szempontból vizsgáltam, hogy mennyire használhatók az ilyen nagyságú vízgyűjtő területeken, és megállapítottam, hogy ugye a nagyobb méretarányú adatbázisokat érdemes használni. Ez számomra egyébként azért volt érdekes, mert a szakirodalmat olvasva inkább a tájé szintű vizsgálódásokat lehetett találni, tehát az ilyen 10 négyzetkilométer alatti, jó esetben vízgyűjtőket, illetve a 100-200 négyzetkilométer feletti területeket vizsgálták inkább a szakirodalomban, tehát az ilyen nagyságú terület az meglehetősen ritka volt. A tájé ökorendszerben lezajló természeti folyamatok azok alapvetően a lefolyási viszonyok kiegyenlítetté válása felé hatnak, illetve a direkt lefolyás mérséklése irányában. Ezt a képességet egyébként az ökorendszer úgynevezett lefolyás szabályozási funkciójának is hívják. Ezt először 1989-ben ez a CEP nevű úriember vizsgálta, és ő úgy gondolta, hogy ez a táj víz visszatartó képességét jelenti tulajdonképpen. A lefolyást több tényező befolyásolja. Ugye én földrajzos vagyok, ugye földrajzos szemmel először a morfológiai viszonyokat vettem, tehát egy morfológiai szempontból fontos például a vízgyűjtő nagysága, alakja, az esés viszonyok, tehát például a lejtő kategóriák. Aztán a másik a meteorológiai tényezők, tehát például a csapadék mennyisége, intenzitása, formája, a párolgás, a napsugárzás. A harmadik a talaj hatása, itt például a talaj összetételére kell gondolni, a víztartalmára, a beszivárgási kapacitására, és a negyedik, amivel ugye a tanszékünk is részben foglalkozik, ez a földhasználat befolyásoló hatása, tehát a növényborítottság, illetve a művelési mód. Ez a CEP nevű tudós tulajdonképpen ezek alapján készítette el a lefolyás szabályozási funkciót, amit itt az alábbi ábrán lehet látni. Itt a négy fő kategóriát rögtön felismerhetjük. Az A talajfedettségnél ez a földhasználatra utal. A lejtés viszonyok ugye a morfológiai viszonyokra, a mechanikai összetétel az a talajviszonyokra, és a vízkészlet az hát egyrészt szintén a talaj vízkészletére utal, másrészt pedig a meteorológiai viszonyokat is kimutatja. Tehát tulajdonképpen ez a lefolyás szabályozási funkció, ez néhány környezeti elem paramétereinek függvénye. Én, mint említettem, földrajzos vagyok, úgyhogy legelőször a főbb geometriai paramétereket vizsgáltam, így megállapítottam, hogy alacsony tengerszint feletti magasságú területről van szó. Ugyanakkor, ha nézzük a vízválasztó tagoltságát és a növényborítottság mértékét, akkor ez arra utal, amit a lejtő kategória térkép is mutat, hogy tulajdonképpen két tájegység osztozik a vízgyűjtőn, egy alacsony relief magasságú, úgynevezett lovasberényi hát, és egy lejtőkkel szabdalt, erdőkkel borított hegység, ez a Velencei hegység, ez ugye délről határolja. Ugye a talajerózió rögtön következtethetünk itt a lejtő kategóriákból. ugyanis a lovasberényi hát területén ott inkább a felületi erózió jelenik meg, míg a hegység területén pedig a barázdás, vízmosásos erózió, illetve a 25% lejtés feletti területeken, ott pedig már maga a talajképző kőzet is kibukkan a felszínre. A vízgyűjtőre vonatkozó talajinformációs adatokat a Fejér megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságától kaptam, és a vízgyűjtőn három genetikai talajtípus osztozik, az első a barna erdőtalaj, ez 42%-ban egyébként, ugye főleg a Velencei hegység területét borítja, a második a csernózium talaj, az 36%-ban, illetve a réti talaj, ez 22%, ez azért érdekes, mert hát azért viszonylag sok vízfolyás van, de az ember nem gondolná, hogy ennyi, de ez a földtani adottságokból adódik, mert régen a Rovákja patak mentén végig vizenyős terület volt. Ugye a vízgyűjtőn az éghajlati, talajtani, domborzati adottságoknak megfelelően, ugye a szántók vannak túlsúlyban, ez mintegy 62% ma részesednek, de igen, nagy az erdők aránya, ez ugye a Velencei hegységet borítja leginkább, ez 1/3 egyébként a vízgyűjtő területén. Lefolyás szabályozási funkció elkészítéséhez ugye 4 különböző fedvényt elemeztem, és térinformatikai összetett műveletet alkalmazva jutottam el ez az eredmény térképhez, amelyen 5 kategóriát különböztethetünk meg. Ez az első, a legsötétebb, ez a nagyon magas kategória, ez azt jelenti, hogy a felszíni víz legnagyobb hányada nem kerül lefolyásra. Itt ugye elsősorban az erdőt mutatja, ami azért is jelentkezik így, mert a zavartakaró miatt lassítja a lefolyás mértékét. A másik pedig az ellentét, ez a halvány kék, a nagyon gyenge, ami azt jelenti, hogy a lehullott víznek a nagy része lefolyik. Én vizsgáltam a földhasználat változás szempontjából is a lefolyás szabályozási funkciót, itt műhold felvételeket elemeztem, és megállapítottam, hogy a 2011-ig növekedett tehát a lefolyás szabályozási funkció értéke javult, vagyis a lefolyás ténylegesen is csökkent, ugye ezt mutatták egyébként a vízhozamadatok is. Végül milyen megállapításokat lehet levonni? Az első, hogy a lefolyást emberi léptékben leginkább a földhasználati viszonyok befolyásolják, ugyanakkor ilyen hosszú léptékben, tehát geológiai léptékben pedig a terület földrajzi adottságai. Itt azért a talajviszonyoknál elmondanám, hogy ez ilyen kettős, mert ugye maga a talaj, mint ahogy elmondtam, természetes állapotában is változik, de hosszú időn keresztül, viszont az ember elég jelentős befolyásoló hatással bír erre. Éppen ezért jók ez ilyen talajjavító hatások, mint például a 80-as években volt a Velencei tó vízgyűjtő területén a meliorációs tevékenység. Aztán megállapítottam, hogy a beépített területeken a legnagyobb mértékű a lefolyás, az erdővel borított térszíneken a legkisebb, illetve hogy a birtokszerkezet is közvetett módon hatással volt a lefolyás mértékének alakulására. Ez elsősorban a művelési mód változás miatt, ami a biodiverzitás fokozódásához is vezet, illetve a talaj védelméhez is vezetett. Illetve, hogy a talaj tulajdonsága és a lefolyás nagyságának alakulása kölcsönhatásban van egymással, és kimutatható volt, hogy a lefolyás szabályozási funkció értéke nőtt, a lefolyás csökkent a vízgyűjtőn, és ez szoros korrelációt mutat a talajviszonyokban bekövetkezett változásokkal, mint említettem ezzel a 80-as években bekövetkezett meliorációs változásokkal. Itt tenném még hozzá, hogy a víz geomorfológiai tényezőként is egyébként jelen van a vízgyűjtőn, tehát természetes módon is úgymond talajeróziót hajt végre, ezek az bizonyos árkos erózió, vízmosásos eróziós formák, illetve a lejtős tömegmozgások, tehát például a talajfolyások, csúszamlások indítéka is a víz. Ugye ezek pedig időben a légi felvételeken és az ortofotókon elemezhetők, itt például a vízgyűjtőn is kimutatható egy kezdődő vízmosásos erózió. És én köszönöm szépen a figyelmet!